A 117 perc embere ezen a héten.
Görög Ibolya magyar protokoll szakértő, író, előadó, a G-protokoll szaktanácsadó ügyvezetője, a miniszterelnöki hivatal egykori protokollfőnöke, a Magyar Köztársaság érendben kis keresztjével kitüntetett szakértőnk. Francia nevelőnőnk, ahogyan én fogalmaztam meg ezt most, hiszen annak idején ez volt az a klasszikus kifejezés, hogyha valakinek volt gyerekszobája, és ide odafigyeltek arra, hogy az illemben is jártasan neveljék. És számomra a protokoll olyan, mint a zene. Nemzetközi kottája van, és a tisztelet jele, és a nyelve. De vajon hogyan kerül egy fiatal lány a Budapesti Külkereskedelmi Főiskola után Moszkvába, az Információs Rendszer Szervezési Intézethez, majd onnan pedig a miniszterelnöki hivatalba, és hogyan is lesz Magyarország protokoll nagykövete?
Nagyon szépen köszönöm, hogy megkerestek, illetve, hogy a hét arca, hát el vagyok ájulva. Köszönöm szépen, nagyon megtisztelő. Hát az életutam az azért nagyon hosszú, mert hogy már én magam is elég régóta élek. Ahogy Szilágyi György mondta, hogy közelebb vagyok a 70-hez, mint a 60-hoz, mert már 71 néhány, tehát azért mondom. De minden ember élete egy külön regény, hogyha végigveszi, ha akárkivel beszélget, mindenkivel, ahogy történnek a dolgok, az egy kész regény. Valóban hát az életem is ugye hát nagyon-nagyon sok minden volt. Szilágyi Erzsébet Leány Gimnázium Egerben, de előtte nagyon fontos dolog, hogy Kodály iskolába jártam Kecskeméten, tehát zenei általánosba, aztán Külkerfőiskola, utána jó pár munkahelyen volt, mert én mindig úgy voltam vele, és szeretném, hogyha elhinnék nekem, hogy nem az a lényeg, hogy van egy helyem és kapaszkodok bele, hanem olyan munkát kell keresni, amit az ember szeret. Mert ha úgy jár be, hogy utálom, úristen, gyomorfekén, abba bele lehet betegedni. Tehát meg kell találni azt a munkát, amit szívesen csinál. Ez az életnek a lényege. És én igen-igen sokat keresgéltem, ott aztán persze Moszkvába is kikerültem, 4 évet kint dolgoztam, és mikor visszajöttem, akkor rájöttem, hogy amit én kint csináltam, arra a munkára idehaza senkinek semmi szüksége, és akkor a Külker főiskolás diplomám miatt elmentem a Külker minisztériumba, illetve meghívtam a Külker minisztériumba egy miniszterhelyettes elvtárs mellé, ami nem igazán volt nekem jó munka, tehát én azt nagyon nem szerettem csinálni, de szembe volt a folyosón a protokollosztály, és akkor én rájöttem, hogy ők mit csinálnak, és mikor onnan az egyik kollégát áthívták a kormányhivatalba protokollfőnöknek, mondta, hogy nem volna-e kedvem. Mondom, dehogy nem. És elejtettem kapát, kaszát, ceruzát, papírt, mentem át, és lettem protokollos. Tehát a protokoll részét azt ott tanultam meg, úgyhogy fogalmam nem volt, hogy mi az, de egy pár hónap alatt azt nyilván meg kellett tanulni. Amire viszont rám, amit mondott elején Helga, ez a francia nevelőnős dolog, meg a gyerekszoba dolog, ez a viselkedés kultúra része. És ez meg olyan, hogy ezt mindenki tudja, mert ez valahogy beépül a génjeinkbe. Tehát a viselkedés kultúra, amit én nagyon-nagyon szeretek hirdetni, hogy együtt élünk a Földön, éljünk már normálisan, legyünk türelmesek egymáshoz, szeressünk élni, és ne bántsuk a másikat. És ez a viselkedés kultúra az, ami tulajdonképpen az eszköz.
Számomra egyébként úgy fogalmazódik meg ez az egész, én ezt a grafológia kapcsán hallottam egyszer, hogyha odafigyelek arra, hogy szépen írjak, és nem fordítva, tehát nem csak egyszerűen kiírom magamból a betűket, hanem elkezdem formálni szépen, az visszahat a személyiségemre is. Vajon így van ez a protokollal is? Tehát, hogyha...
Hát ez az írás dolog, ugye, kicsit most elképedtem, mert én borzasztó csúnyán írok, ugyanis én még a Külkerfi főiskolán tanultam a gépírást, tehát én abszolút vakon gépelek, és sokkal gyorsabban gépelek, majd, mint ahogy beszélek. Tehát én megszoktam azt, hogy gépelek, és valamit kézzel kell írnom, az olyan szörnyű csúnya, és én nem is figyelek oda, mert inkább szabaduljak meg tőle gyorsan. Egyébként pedig a viselkedéskultúra az olyan dolog, hogy erre nem is nagyon kéne figyelni, mert ez valahol tudjuk. Tehát, hogyha egy ajtónál meg, úristen, kitengedjek most előre, vagy hogy is van ez, akkor már nyertünk van, mert fölmerült benne a kérdés egyáltalán, hogy az ajtónál nyilván valami probléma van, valaki valaminek kell engedni. Vagy a buszon például, hogyha nem adja át az a fiatal ember a helyét, mert éppen bele van bújva a telefonjába orráig, akkor mondom, hogy ne haragudjon, átadna a helyét, annyira fáj a lábam, és akkor átadja. Tehát az együttélésnél oda-vissza működik ez a viselkedés kultúra, és ha nagyon figyelek rá, akkor görcsös leszek. Tehát akkor lesz a modorosság, ami eléggé nevetségesé tud válni, és a nevetségesség az nem mindig jó, ha csak nem valaki stand-up comedy-s.
Tudom, hogy lehet, hogy nem is jó nyomon járok, amikor a viselkedés kultúránkat és a protokollt próbálom összehas, vagy viszonyítom egymáshoz, vagy ezen az egy vágányon tartom a kettőt.
Nincs ezzel egyedül, mert ez általában keverik a dolgokat. A protokoll az már valamilyen rendszer szerint irányult mozgás, tehát királyi protokoll, diplomáciai protokoll, egyházi protokoll, az már valamilyen szabályrendszer szerint működik. Ami egyébként mi azt hiszük, hogy ezt mi találtuk ki, pedig a kínaiak több ezer évvel korábban már, mint mi kitalálták a császár, nem több ezer, több száz évvel előtte a császári fogadási rendeket például. Tehát amit mi hétköznap élünk, mikor találkozunk valakivel, társaságban megyünk, színházban megyünk, vagy munkahelyen vagyunk, az tulajdonképpen az a viselkedés kultúra része. A protokoll az akkor lép be, amikor üzletember például elmegy valahova tárgyalni. Akkor már van egy olyan rend, amit neki tartani kell. Kinyújt előre kezed, belépek, kiköszön előre, hogy köszönök, tegezem magázom, tárgyalóasztalnál hogy ülök le vele. Tehát ott már az üzleti protokollnak például pénzre menő tétje van. Csak ahhoz, hogy valaki a protokollt tudja jól csinálni, ahhoz kell tudni nyilván egy eleve a viselkedés kultúrát már kell ismernie.
És akkor ezek szerint kicsit most úgy érzem, hogy ez olyan, mint az eszperantó nyelv, tehát hogy ami kell, hogy tanuljuk, kell, hogy tudjuk, kell, hogy ismerjük ezeket az elemeket ahhoz, hogy jól tudjunk kommunikálni ezen a nyelven, jól tudjunk viselkedni. És ez...
Hát persze, és ezt egyébként nem eszperantó, mert ezt a szüleinktől, nagyszüleinktől, dédszüleinktől ezt folyamatosan hozzuk át. Ahogy Mára is mondta, hogy a formákat, nem csak a kultúrát, nem csak a könyvek mentik meg, a műveltséget, hanem a műveltséget a köznapok apró reflexei mentik meg. Tehát az, hogy a szülő a gyereknek mit ad át, azzal a gyereket segíti azzal, hogy hamarabb be fog tudni illeszkedni, és hamarabb sikeressé válik. Tehát ezt nem kell effektíve úgy, hát persze lehet könyvből, mondjuk az én könyveimből, persze lehet felszedni információkat, de alapjaiban ezeket a zsikerben belül mindenki tudja, hogy itt valamire vigyázni kell.
Mondanám, hogy örökölt viselkedési formák, de akkor inkább nem a génjeinkben hozzuk, hanem egészen a bölcsőtől kezdve tanuljuk, vagy lessük el ezeket, ugye? Hogyha hibás ez a parancs, ami bennem mondjuk dolgozik, akkor igazából csak kudarcok árán tudom észrevenni, ugye? Tehát kellemetlenségek árán tapasztalom meg, gondolom én.
Ha csak nincs egy jó barátja vagy barátnője, akkor figyelj, most nagyon bunkó voltál. Ez, hogy ez a bunkóság, úgy idézőjelben mondva, ez azért érdekes, mert hogyha valaki, az is észreveszi, hogy a másik bunkó, aki önmaga is bunkó. Tehát az ember belül tudja, hogy kéne. Egy kocsmában két félrészek fölkönyököl, és egy harmadik leköpöl a tök magot, figyeld már, milyen bunkó. Tehát az is tudja, hogy a másik most valamit rosszul csinál. És ezért mondom, hogy olyan nagyon görcsösen nem kell ezt tanulni, meg figyelni rá, hanem az az irányelv az, hogy az életemet úgy éljem le, hogy az sikeres és kellemes legyen. Nem csak nekem, hanem mindenki másnak is. Az együtt éléshez kell az, hogy igenis a liftbe, ha beszállok, szóljak hozzá, milyen szép időnk van, jaj, már megint az esikeső, látom, jaj, de jó cipője van, aztán utána kiszállok a liftból, és kész, ennyi. De a másiknak már egy jó napot szereztem azzal, hogy azt mondtam neki, hogy de szép cipője van, és kiszállok. Tehát nem kell ez nem egy ilyen mániákus ráragaszkodás, hanem az együtt élésünknek egy harmóniája.
És hogyha jól lettem, akkor meg érzem is szinte, ahogy mesél erről, egy nagyon kellemes érzést ad visszhangzásul.
Hát persze, és akkor már nekem is jó, meg neki is jó.
Mi ugye most elméletileg telefonon beszélgetünk, van-e a telefonbeszélgetéseknek is protokollja, szabályrendszere?
Hát persze, ez is alakul, hiszen ezek a szabályrendszerek, ezek változnak, csak sokkal lassabban változnak, mint maga a társadalom. Tehát telefon nyilván 100 éve még nem volt, nem voltak rá vonatkozó szabályok. De az együttélésünk kihozza ezeket a bizonyos dolgokat, amire tudjuk, hogy most valaki jól vagy rosszul kezeli. De valaki, amikor fölveszi a kagylót, az a hello, az nem elég, mert akkor azt mondja a másik, hogy milyen számot hívtam. Előbb-utóbb legegyszerűbb, hogyha azonosítól emmel veszem föl, hogy görögi bolya. Aki viszont, esetleg még a halló, azt mondom, hogy rendben van, nem akarja mondani a nevét, mert hát ha a telefon betyár, de hát ezt mondjuk hagyjuk. Viszont aki hív, annak igenis kötelező köszönnie és bemutatkoznia. Annélkül nem állok szóba vele. Aztán ugye, hogy mikor használom a telefon, ma bár inkább a mobiltelefon az, amikor telefonálásról beszélünk, vonalas telefon már nem is nagyon sok van, de a mobiltelefonnál, ami az együttélésünk alapszabálya, hogy aki ott van, akit látok, akivel a szemkontaktusom van, az ezerszer fontosabb minden másnál. Tehát, hogyha valakivel leülök beszélgetni, akkor nem kezdek el nyomogatni SMS-eket, meg kirakni a mobilt, hogy hát, ha hív valaki, mert hogyha beszélek az illetőről, közben lenézek a telefonomra, hogy kihívott, a szemkontaktus, ahogy megszakad, a másik megalázva érzi magát. Tehát, hogyha valakivel beszélgetek személyesen, akkor nem lehet közben mobilozni, mert az a másikat alázom meg vele. Aztán a mobilnál meg, annak ellenére, hogy a fiatalok ugye már a technológiai fejlődés folyamán, ők már beleszülettek ebbe a digitális világba, még mindig üvöltöznek a telefonba, pedig a membrán halkan is átviszi. Tehát nem kell direktbe abácsalokig lekiabálni. Tehát ez a hangos beszéd. Meg az, hogy hozzánőtt a kezük köz, pedig a személyes kapcsolatok a fontosabbak. Az állandó nyomogatás az azt jelenti, hogy te nem vagy fontos, de majd itt, ha nyomogatok, hát, ha nekem jobb érzésem lesz. Tehát azért örülök nagyon, amikor villamoson vagy buszon látom, hogy valaki például könyvet olvas, hát akkor engem elönt a tökéletes boldogság, hogy nolám van még, aki tudja, hogy nem csak a telefont lehet nyomogatni.
Amikor elindult ez a webináriumos home office munkánk, azt éreztem, hogy amikor ilyen kis csapzott kulcsos reggeli félálomban ültem le a kamerához, persze a gondolatait igyekezett az ember összeszedni, de amikor megadta azt a tiszteletet, amit ön is most, meg ahogy én is mindig a webináriumokon, akkor valahogy ugyanazt éreztem, amit ön a liftnél mondott, és a köszönést nem. Tehát éreztem, hogy valami nem stimmel, de amikor visszaraktam magamat abba a városi állapotomba, akkor valahogy másképp kommunikáltam.
Most ugye az a járvány miatt, az a home office, meg az online kapcsolatoknál, ezt én most éppen készülök, hogy valami leírom majd valamiben, nem tudom még mibe, hogy milyen ilyen titkok vannak, amit maga is ráérzett arra, hogy igenis, hogyha másképp tartom magam, másképp nézek ki, akkor másképp beszélek.
Igen, ez pontosan egy kicsit hasonlít is arra, amit a telefonnal kapcsolatosan említett, hogy hol van a figyelmem. És én is ezt érzem, hogy a home office-ban ugye különböző szakmai és magánbeszélgetések voltak, korábban Zoom-ben nyilván magánbeszélgetésre használtuk ezeket, viszont azáltal, hogy dolgozni kezdtünk ebben, kicsit azt hiszem, hogy ugyanolyan helyzetet alakítottunk ki, mint a telefonokkal, és hogy hol van a figyelmem.
Igen, a figyelemben az az érdekes, hogy a figyelmünknek a 55%-a vizuális információ. Tehát én otthonról online beszélgetek üzleti partnerrel, vagy előadást tartok, vagy tehát bármikor, amikor megjelenésemben több van, mint egy barátnői csipogás, akkor nyilván ahhoz hozzá kell öltöznöm, az emberek ránéznek, és elkezdenek ítélni, hogy mi van rajta. Ez az életben is igaz, meg az online-ban is igaz. A másik pedig, hogy csak azért, mert én most otthonról beszélek, akkor pizsamába kócosan, meg fogkefittel a számfarkában, akkor a főnököm mit fog gondolni? Vagy például, na jó, fölöltöztem, rendben vagyok, és beszélek mondjuk a üzleti partneremmel, és közben a kisgyerek leföl szaladgál. Jaj, de kis édes, hány éves a pici, miről beszélgetünk? Hát azt már nem tudom. Tehát megint bezavart valami. Meg még egy érdekes, még hogyha csak audio módban vagyok, és nem is videó módban, aki otthonról dolgozik, annak tényleg egy abszolút picike tanács, de nagyon fontos, hogy ne kezdjen el így, így forogni a székével, a forgószékével. Mert akkor átmegy a verbalitás is ilyen, ilyen fegyelmezetlenébbé válik a hangja is. Én például a telefonban hallom, ha a másik kácsingózik a széken, egyszerűen behallatszik. Tehát a fegyelmezettség azért fontosabb, mert egy új technika ez az egész, és az ember a másik oldalon is sokkal szigorúbban veszi, hogy mit lát.
Igen, illetve hogy az a fontos, hogy az online téren keresztül is ugyanúgy kellene tudni közvetíteni önmagunkat, vagy azt a fajta szabályrendszert, ami szerint működünk, mint hogyha nem az online térben lennénk, nem? Tehát, hogy ugyanazokat a szabályokat kellene tudnunk.
Végül is egy picikével azért lazább a dolog, mert most például, amit mondok, hogy például az ember Skype-on beszélget, akkor smink, frizura, sál, ugye férfiaknál legalább ing legyen, és ne egy kinyúlt nakú poló. Tehát amíg mellkasig látszódom, az úgy, de már lent papucs lehet, mert az már ugye nem látszik. Vagy például, hogyha előadást tart valaki, és kell hozzá neki jegyzet vagy papír, azt is tudja úgy tartani, hogy nem látszódik be. És ha már nem látszódik be, eszembe jutott a fontos dolog, a szemkontaktus. Ugyanis az interneten, tehát a digitális világban online való élő megjelenésünkben, ugye mi a képernyőt nézzük. És akinek a kamerája nem a leghiperebb, szuperebb, hanem mint nekem is, hogy kicsit följebb van, mint maga a képernyő, nem tudok szemkontaktust teremteni, mert akkor a kamerába kéne néznem, tehát föl a kamerába,
igen,
és a képernyőre. Tehát ez előadásoknál lehet fontos, vagy valami személyes meggyőzésnél, ha rá kell valakit beszélnem, akkor a kamerát beszélem rá, mert akkor tudok a szemébe nézni.
Amit még kérdezni akartam öntől, hogy a rádiós műfajban én azt szoktam mondani, hogy mi csukott szemmel beszélgetünk. Tehát úgy adjuk át az információt, máshova hatnak az impulzusok, máshogyan érzékelünk. Beszélgetek. Ilyenkor azt érzem egyébként, hogy a szónak a súlya egy picit megváltozik. Köszönöm, az pont, ahogyan fogalmazott, ugye, hogy nincsenek vizuális élményeink ilyenkor egymásról, tehát a szavakon keresztül próbálunk meg minden információt átadni.
Hát persze, csak itt az az előnye van, és Helga ezt nagyon jól csinálja, meg kell, hogy mondjam, ügyes kislány, hogy a vokalitást használja, tehát nem csak a szavakat, hanem a dallamot használja hozzá. Lehalkít, fölerős, tehát valamit sugároz a hang színével, amitől a kapcsolat élővé válik. Hát maga nagyon fiatal, még nem tudja, de az én korosztályom egy rádióval, egy rádiójátékot, vagy egy színdarabot hallgatni rádióban ugyanolyan élmény volt, mert hallottuk a vokalitáson keresztül azt, amit látni kellett volna.
Köszönöm szépen, én igazából a szívemmel dolgozom.
Igen, nagyon helyes, érzem.
Tekintsünk bele a karrier útjában, és beszéljünk arról, hogy 1999-ben történt egy nagy váltás az ön életében, mert hogy akkor elbocsájtották önt abban a szakmájában, ami protokoll szakértői tevékenységét jelentette, ami azt gondolom, hogy egy veszteség lehetett, vagy legalábbis az én számomra ez egy veszteség, de az ön számára is egy veszteség volt, így élte ezt meg?
Mert tulajdonképpen minden ember életében vannak ilyen negatív pontok, csak soha nem szabad veszteségként elkönyvelni, az ember leül és elkezd szenvedni, semmi nem történik. Tehát én mindig azt mondtam, hogy abban a percben, amikor valami rossz történik, hát jó, nem abban a percben, de nagyon hamar, lábra kell állni és el kell indulni, mert senki nem fog becsöngetni az ajtón, hogy jó napot kívánok, volna egy állás, nem vállalna el. Tehát engem, mikor több 12 év, 2 hónap, 12 nap után, egy nap alatt mobiltelefonon elküldtek a protokoll főnöki állásomból, hát azt nem mondom, hogy könnyedén vettem, mert átsírtam az éjszakát, hát persze, hát az ember, mert nem volt előszele, tehát váratlan volt nekem, de ez egy pénteki nap volt, de én már hétfőn elkezdtem fejvadászokat keresni, és beadtam az anyagomat mindenhova, mert mozdulni kell, tehát azt nem lehet kivárni, hogy pihenek egy kis időt, összeszedem magam, mert azzal csak telik az idő, a saját életünket pazaroljuk el. Én mindenkinek mondom, hogyha valami baja van, azonnal a megoldást kell keresni, mert nincs más mód. Nincs más mód arra, hogy folytassuk az egészet.
De az ön életében ez a pont, és hogy ön is elmondta azt, hogy azért egy napig úgymond sírt és búslakodott, mi volt mégis az a nagy erő és energia, aminek hatására egy nap alatt eldöntötte, hogy na már pedig én ebben nem fogok belesüllyedni, hanem igenis a lábamra állok, és megyek és keresem a lehetőségeket, és próbálok azzal élni.
Hát mondjuk szinte hogy mondjam, kicsit sztori jellegű a dolog, ugyanis én akkor éppen vidéken voltam egy mélegtelenítő kurán, és akkor még élt édesanyám, és tudta, hogy egy hétig nem ettem, és ő följött Tegerből, hogy a kislányát egy kis leveskével várja, mert ugye éhezett a gyerek. Én meg ugye jöttem haza, hogy mondom ezt én meg anyukámnak, hát infarktus kap. És leültem, és elmondtam neki. Azt mondja, valamit elrontottál? Mondom, nem. Azt mondja, nagy volt a szád? Mondom, nem. Azt mondja, akkor te politikailag vagy üldözött, közölte, és ment levest melegíteni. Tehát nem búslakodott velem, hanem lapozott, kész. És azt hiszem, hogy ez mindenkinél fejben dől el. Tehát az, hogy most én, hogy búslakodjak még 2 hónapot, vagy lépjek azonnal, ez döntés kérdése. Én nem vagyok ilyen agykontroll ismerős, mert nem is olvastam azt a könyvet, de valahol hiszek abban, hogy mindenkinek ez elhatározás kérdése. Tehát nem szabad megadni magukat, hanem egyszerűen rá kell állni, hogy már pedig én ezt megoldom. És hogy oldom meg, amikor a megoldást keresem, az már tulajdonképpen egyfajta kiút, egyfajta saját magát az ember, mint annak idején Münchhausen, saját magát rángatja ki tulajdonképpen a gödörből.
Ezzel az életszemlélettel vagy életfelfogással létezik egyáltalán az ön számára az a szó, hogy veszteség? Vagy pedig...
Hát nagyon úgy nem mondanám, nyilván mindenkinek vannak mélypontjai, vannak szomorúságai, de az, hogy veszteség, azt... Na mondjuk például most az a veszteségem, hogy egész tavasszal itthon ültem, meg minden előadásom elmaradt. Imádom az előadásokat tartani, sok ember szeret, körülvesznek, járom az országot, tényleg Kapuvártól Nyíregyházáig mindenhova, és én imádom ezt csinálni, és most ez kihúzta a járvány a talpam alól. De ez sem szabad tragédiának fölfogni, hanem hát ilyen a sors, hát most nincs. Tehát ez egy veszteség volt, de helyette itthon nyugdíjas életemet éltem, tehát valahogy kicsit lecsillapodtam. És ezt is kellő, hát ironikus derűvel fogom föl.
Tudta ezt az időszakot olyan szinten hasznosan tölteni, hogy mondjuk már régóta nem volt valamire ideje a munkájával kapcsolatban, és most pont a karantén, a vírus által okozott karantén erre a legideálisabb, legalkalmasabb helyzet volt, és valami új dologba, valami régóta halogatott dologba kezdett bele, vagy fogott bele?
Hát persze, van nekem a Facebookon egy ilyen, hát úgymond családom, egy pár száz ember, egy elég szűk családi kör, a több ezer ismerősöm közül van egy ilyen mag. És ott mindenki elkezdett kenyeret sütni, szekrényt pakolni, selejtezni iratokat, tehát valaki megtalálta mindenki a maga módját. Hát nekem egy ilyen óriási hátrányom volt az előszoba szekrény pakolása, amit most már vagy 3 éve húzok, halasztok, és egyszer nekiálltam, és megcsináltam. De tehát vannak ilyen restanciák, de nem hajtom túl magam, hanem átadom magam annak, hogy lehet lazítani. Hát délig mindig valamit csinálok, levelekre válaszolok, például elkezdtem az egyik könyvemet kicsit átdolgozni, de az sem időfüggő, tehát nem kell rohanni vele. És akkor délután meg nyugdíjas vagyok, tévézgetek, kötöggetek, főzök, ilyesmi, tehát kitelik az életem. Soha nem szabad azt mondani, hogy unatkozom. Olyan szó nincs, hogy most összecsaptak a fejem fölött a magány hullámai, ez egy butaság. Akkor elő kell venni egy könyvet, hogy olvasni kell. Az olvasás mindenre gyógyszer.
Hogyha még most visszatérünk arra az időszakra, amivel elindítottuk magát a beszélgetést, és visszatérünk 1990 márciusára, amikor ugye is... 1999 márciusára, igen. Ön ugye akkor kényszervállalkozóvá vált, tehát hogy úgymond egy ön számára nem veszteséges dolog történt, mert hogyha utólag visszatekintünk, igazából csak nyert ebből a... Hát...
Bizony nyertem.
Bemutathatjuk azt az életutat, vagy karriertörténetet, ami ezután következett az ön életében?
Valóban ez egy karriertörténet, és mivel nekem azt már régebben is mondták, hogy ezt magánúton is mennyire jól lehetne csinálni, és én kinevettem, hogy lehetnék én protokollfőnök magánúton. Csak aztán, mikor ugye egy nap alatt elvették alólam ezt az állást, és akkor volt fél év felmondási időm. És akkor elkezdtem gondolkodni, hogy mit csináljak, ugye, hogy már mondtam, hogy fejvadászokhoz is mentem, ott egy állást meg is nyertem egy nagy bank igazgatója mellett, de aztán nem vállaltam el, mert a aritmetikai ismereteim némi nem hátránnyal indulnék. De a fölhívott az Atinaum kiadó, hogy nem volna elkezdem könyvet írni, hát akkor írok. Munka van, akkor munka van. Mondták, hogy szinopszisa van, hát mondom, orvosnál még nem volt. Na mindegy, szóval a tartalomjegyzékre elfogadták, és akkor nekiálltam könyvet írni, és akkor augusztus végéig azt írogattam. és közben elkezdtek engem hívni, előadásokat tartani, 2-3 előadás volt akkor, és rájöttem, hogy én ezt nagyon tudom csinálni, én imádok kiállni emberek elé, olyasmiről beszélek, amit tudok, tehát nem kell nekem, mint a régi orosz tanároknak, hogy egy napra előre megtanulni a tananyagot, hanem olyanról beszéltem, ami tényleg átolt szettig ismerek, és nagyon-nagyon jót tett nekem, és ez szeptemberben, amikor a BT-met ugye megalakítottam, utána valami isteni csoda folytán hirtelen beindult, és rengeteg felé kezdtek el hívni. Különösebb reklámom sem volt, csak ez a fülhallás útján, hogy aki hallotta, az tovább mondta, mint a népmesébe. Tehát kézből kézre adtak, és egyszerűen szárnyalok azóta is, szóval annyira jót tettek velem, hogy kirúgtak, hogy nem is sejtettem akkor. És valóban kerek lett az életem.
És ez azóta is tart akkor, mert hogy mai napig
hát mondom, ez a karanténos kis fél éves lesunnyadás, ez most kicsit úgy leállított, de már addig várom, augusztus végétől már rengeteg előadásom lesz, ha csak nem lesz az a második hullám, de nagyon remélem, hogy nem lesz, és megint kezdhetem az életemet.
Mi az, ami az ön sikerének titka, ön szerint?
Az, hogy félig tele van a pohár, tehát van, akinek mindig félig üres, nekem meg mindig félig tele. És ez megint elhatározás kérdése, és ezt valahol tudat alatt határoztam, mert szerintem már gyerekkoromban, és mindig úgy szemlélem az életemet, hogy mi a jó benne. Mert mindenkinek van rossz, nekem is reggel, aj, de fáj a derekam, jaj, leszakad a karom, jaj. Mindig lehetne sírni, de minek? Azzal nem lesz jobb. És én nagyon inspirálnék mindenkit arra, hogy találd meg a jó gyerekem, mert ajándékban nem kapod meg.
Hadd kezdjem azzal, hogy ön mit szól ahhoz, hogy a hagyományos köszönés elváltozott, és sokan nehezményezik ez a jó napot kívánok helyett a szép napot, és van egy-két ilyen apró kis változás, hogy ez természetes, hogy nem kell úgy hinnünk, hogy ez egy életre becsípődött ez a dolog, vagy szóval minek a hatása ez, mert egy kicsit nekem is néha szembesülni kell azzal, hogy én nekem még hiányzik néha a régi megszólítás, vagyis köszönési megszólítás, hogy jó napot kívánok.
Őszintén megmondom, hogy én már ott tartok, hogy mindegy, hogy mit, csak legalább köszönöm. És magam megy ki lassan a divatból, és ez engem szörnyen bánt. Na most nyilván a napszak szerint jó napot kívánok a normális. A szép napot az már olyan, mint a zsebóra, ahogy egy még meg a csokolynekkel, de valahogy stílussá válik, de legalább köszönt. Ami nekem fura, ez a hello, mert ez a hello, ez tulajdonképpen nem jelent semmit, mondhatná azt, hogy karalábé. Az akkor jó a hello, ha már egy szevaszia körben vagyunk ismertek, akkor belefér, de vagy öregenként a hello-ra jó napot kívánok, ott szoktam válaszolni. A napszak szerint. És a kezicsókolom meg azért érdekes, mert ugye a kezi csókolom a tiszteletnek nyelvára tetszikelés, és a monarchiában alakult ki, férfi a nőt, gyerek a felnőttet, és akit a papája úgy nevelt fiatalembert, hogy kezi csókolommal köszönni, az már nem is tud másképp, csak én őszintén megmondom, ha nekem egy fiatalember kezi csókolommal köszön, akkor azt hiszem, hogy az anyjának, vagy a nagyanyjának néz, a koromra fogom.
Fölkapja a fejét erre.
Mindegy, de legalább köszönt.
Hát nyilván ennél egy kicsit legyünk optimistábbak, de teljesen értem, amit mond, és a dolognak a háttérüzenetét is. Egy másik ilyen jelenségre hadd tereljem a szót. Ugye az e-mailben, a levelezésben egészen új stílusok keletkeznek. Például magamon leleplezem most itt a nyilvánosság előtt magamat, hogy nagyon gyakori, hogy azt írom, hogy szia Ákos, mondjuk itt szembe ül velem a kollégám, és én régen mindig azt írtam, hogy kedves Ákos, vagy kedves Zsuzsa, vagy kedves Görögi Bolya, és mostanában elkezdtem elszégyelni magam, és a levél végén visszamegyek az elejére, és a sziát kitörlöm, mert valahogy nekem a levélnek, szóval van egy ilyen megpendülő valami, amit úgy elhagyunk, és hát általában, és abban maradtunk, hogy erről beszélünk majd, hogy ez a social media sok mindent átalakított a viszonylatainkban, a viselkedési szokásainkban, és a beszédünkben, írásunkban is.
Igen, talán akkor kezdjük az e-mailekkel, ugye a levelezés, mint olyan. Na most azt nagyjából azért csak egy tényleg mondat erejéig, hogy amikor valakivel személyesen beszélek, akkor a több mint a fele információt a testbeszédjéből, mosolyából érzem meg. 38%-ot pedig, hogy milyen hangsúllyal beszél. És csak 7% maga a szó. Tehát leírva, nekem azzal a 7%-kal kell úgy, ahogy gazdálkodnom, hogy a másik érezze, hogy én mit akarok mondani. És ehhez az kell, hogy semmifajta külső elem ne gátolja meg, hogy ő azt értelmesen be kell tartani a számokat, meg kell szólítani. Hmm. Na most itt ez a megszólítás, ez ezerféleképpen alakul, van ez az úrhölgy.
Igen, az, hát egy kicsit szokatlan, kicsit nehézkes.
Azért szokatlan, ez egy ilyen nagyon protokoll, egy ilyen nagyon merev, egy ilyen tényleg etikettszerű formát.
Néha olyan procnak tűnik, vagy nem is.
Özvegy Szabó Gáspárné úrhölgy, a sósor 3, az a néni nem meri kibontani a levelet, mert az nem ő. Hmm. Mondom. Tehát az e-maileknél visszatérve, valahogy el kell kezdeni. Tehát, hogyha rangra írok valakinek, mondjuk egy állásinterjú, vagy bármilyen ügyben, akkor rangra kell szólítani. Tisztelt igazgató úr, vagy tisztelt igazgató asszony. Ha meg személyes levelet, akkor meg a nevét kell leírnom. És tehát a neve az borzasztóan fontos dolog mindenkinek. De hogyha még ez sincs, tehát infokukat címre írok, akkor is...
Hello Info,
valahogy, és akkor azt sem mindenkinek azt mondom, hogy kezdje azzal, hogy jó napot kívánok, és ez a szöveg. Ez egy ilyen virtuális beköszönés tulajdonképpen. Tehát el kell kezdeni valahogy. Na most az, hogy...
És az is, ne haragudjon, de az is fontos ebben, amit mondott ebben a megoldásban, hogy ez nem feltétlen kioktató azért, mert az embernek abból is elege van, hogy sok mindenki fölülről és alulról és oldalról is kioktat bennünket. Ez csak egy jelzés, ha akarod, vedd.
Hát persze, amit én elmondok, higgyen el nekem, de gondolom a többi adásban már érezték a hallgatók, legalábbis mélyen remélem, hogy én segítő szándékkal mondom el ezeket, és nem azért, hogy én most a rendőrt hívjak rá, ha valaki rosszul csinál valamit. Tehát én a tanácsokat mondom el, ha nem így csinálja, nem történik semmi, bár a köszönést azt azért a szigorúban vennék. De azokat a tanácsokat, amiket elmondok, azokat azért mondom el, hogy neki ebből sikere lesz, és pozitívan fog kijönni belőle. Tehát mondom, hogy ja, és az, amit visszakadtam, ez a Szia Géza levélkezdés, ez azért lett magánál ilyen, és azért szerintem azért szokott rá, mert az SMS-eknél ott
rövidítés.
Mert ott tulajdonképpen csak leírom a telefonbeszélgetést, ott jobban belefér, bár SMS-en szerintem olyan hosszan nem is érdemes írni, mert akkor már miért nem hívom föl együtt. Ha már ott tartunk.
Mondjuk a Szia az a gyakori, tehát abban is azt is észrevettem, hogy akivel naponta többször szót váltok, nem mindig kezdem ezzel a, esetleg akkor már kenetteljesnek tűnik, hanem csak egy ilyen, mégis azért beköszön az ember, hogy Szia, de nem akarom menteni a saját lelkiismeretemet itt most maga előtt.
Nem, mert nyugodtan nem kell menteni, mert nincs mit menteni. Tehát valahogy elkezdi. Uh-huh. És hogyha meg mondjuk többször levelezünk egymás után oda-vissza, akkor már nyilván nem írom aki a testen, hanem Géza, figyelj, azt akartam még mondani, hogy. Tehát akkor is legalább megszólítom valamilyen formában.
Uh-huh. Igen, mi az még, amit itt a social media behozott az életünkbe, de így a figyelmünket fölhív?
Sokat kéne foglalkozni, mert átvette a kávéházi beszélgetések helyét a Facebookon és egyéb oldalakon történő csevegés és beszélgetés. Hát itt azért egy jó pár szabályt nem ártana, nincsenek leírva, csak hogyha vele gondolunk, az emberi kapcsolatokhoz azért valamennyire beleillik. Például, ugye egy pár ember már engem ismer, és akkor mivel könyvemet olvasta, bejelöl ismerősnek. Csak úgy. Én meg nem jelölöm vissza. Vagy minimum, hogy írjam, hogy kedves Görög Ibolya, innen meg innen ismerem, szeretném jelölni. Hát nem?
Hát de teljesen igaza van. Én többször ezen hezitálok, hogy most visszajelöljem, ne, de hát ez nagyon jó megoldás.
Ha nem mondtam meg, hogy honnan ismer, akkor miért jelöljem vissza? Aha. Akkor nem ismerem. Tehát ez a technikai minimum volna, hogy előtte szóljon. A másik pedig, hogy fénykép és adatok nélküli Facebook megjelenés meg egyáltalán nem is veszek, tehát nem is reagálok rá, mert valamit azért mondjon magáról, azon kívül, hogy született Budapest mondjuk. Tehát sokszor tényleg üres lapokkal találkozik az ember, sehol egy fénykép, se semmi, de legalább a kutyáját fényképezze le, tehát mindig, hogy valami adat azért legyen. Aztán mivel a klaviatúra, hát nem az írógép, hanem a klaviatúra, most már így mondják, sok mindent elbír, nagyon sok ember itt
beleszól beszélgetésekbe, mert végre úgy érzi, hogy na most aztán én jól oda mondok, és olyanokat ír le, amiket biztos vagyok benne, hogy élőszóban nem merne kimondani. Tehát a pocskondriázás, a csúnya beszéd, a durvaság nagyobb teret kapott azáltal, hogy nem kell szembesülni azzal, hogy kinek is mondta ezt. Na hát már nálam ilyen van, akkor először messengerbe külön rászólok, és ha mégsem változik meg, akkor megkizárom az ismerőseim közül. Tehát egy színvonalat kell tudni tartani. Egyébként ez sajnos ez a név nélküli odamondok dolog, ez sajnos eléggé elterjedt, és tényleg nagyon útszéli hangnemekben.
Hát félek, hogy a média is ebben ludas, tehát hogy sok mindent hozzátett ehhez. Nem tudom, most magunkra kell-e gondolni, de én elsősorban most nem magunkra gondoltam, hanem egy csomó olyan médiára, amelyik a keménységet és az erőt próbálja produkálni, vagy demonstrálni, na ez a szó nem jutott eszembe, és aztán ez jobb hiány, vagy IQ hiány, akkor valami erőszakossággal, vagy valami durvasággal pótolódik.
Már itt tartunk, azért csak nem bírom megállni, hogy ne mondjam el, hogy van egy olyan tévécsatorna, amelyiken ez a BZ nevű állítólag újságíró tart műsorokat. Ezt a színvonalat még reklám szünetben sem vagyok hajlandó hallgatni. Már bocsánat, hogy elmondtam, de muszáj, végre egyszer el tudtam mondani.
Milyen a magánéletben Görögi Bolya ugyanolyan, mint a protokoll szakértő Görögi Bolya, vagy két totál ellentétes ember?
Hát totál ellentétes nem lehet, mert akkor hiteltelen az egész életem. Én amikor kiállok és előadok, vagy amikor írok is, olyanokat írok, amivel meggyőződésem, hogy úgy kell csinálni. Uh-huh. De én is, persze, hogy van, amikor hibázok, hát mindenki hibázik. Én is néha elkáromkodom magam, hogyha olyat látok, vagy beverem a lábam a hátsarkába. Tehát nyilván, hogy én is emberből vagyok, de azért, amikor érzem, hogy a Görögi Bolya, mint olyan, tehát meghibásra megyek, vagy valamit, tudnom kell, hogy ott nem szabad hibáznom, mert akkor az emberek ugye egyből leveszik azt a mintát is. Uh-huh. Nagyon kell vigyáznom arra. Például ugye kényelmes cipőbe utazom, mert kocsival megyek, de kényelmes cipőbe, és amikor megérkezem, akkor első, hogy beruhanok valami zártabb helyiségbe, hogy átvegyem a fellépő cipőmet. Mert nem állhatok oda, már a gyülekezés alatt semmilyen ilyen jó kényelmes sportcipőbe. Igyekeznem kell megadni azt a mintát, amit elvárnak tőlem. Uh-huh. Egyébként meg magánéletben persze, hogy én is elengedem magam, hát azt nem lehet, hogy állandóan az ember állandóan nézze a szabályokat, ez nem egy Downton Abbey. Tehát itt az ember kicsit nyilván lazább, de az alapelv, hogy ne bántsuk egymást, udvariasak legyünk egymáshoz, pozitívak legyünk, ez minden napomban is benne van.
Uh-huh. Akkor el tud különülni ez a kettő lét, vagy személyiség igazából, maga a munka és a munkában lévő protokoll szakértői elvárások, azok a magánéletben nem feltétlen jelennek meg, vagy pedig ott egy könnyedebb stílus.
Nem annyira odafigyelve. Uh-huh. Az előadásaimban pedig én szerintem azért sikeresek az előadásaim, mert átérzik az emberek, hogy azt mondom el, amit tényleg hiszek és gondolok, és soha nem vagyok egy ilyen nagyon kimért, ilyen szakértő asszonyos, uh-huh. hanem ugyanolyan közvetlenül igyekszem átadni azt, amit tudok, és ezért sokkal jobban elhiszik.
Sokszor humorral fűszerezve én is hallgattam már, akár személyesen is, vagy pedig magán a YouTube-on is előadásait, és hihetetlen, hogy mennyire humorral átfűszerezve tudja ezeket a történeteket előadni, átadni.
Ez azért van, mert az emberek ma már borzasztóan sok szöveget hallanak tévébe, rádióba, mindenfelé, és ugye unalmas, és mire kapja fel a fejét, ha valami durvaságot hall, vagy ha humor van. Erről a kettőre, akkor elkezd figyelni. Tehát nálam a humor az tulajdonképpen a kenyér, a tudás meg a vaj. Tehát így adom át, hogy a humorral sokkal hamarabb felfogják. A humorral viszont, és ezt tanítom, és azért kell előadónak vigyáznia, mert soha nem lehet más kárára humorizálni. Tehát ez inkább önirónia, vagy pedig nagyon általánosság. Tehát soha nem szabad egy valakit pellengére állítani, mert azzal én nem leszek több se kevesebb.
Hogyha már humorról, történetekről beszélünk, biztosra veszem, hogy eddig munkássága során számos olyan történettel találkozott, ami nagyon érdekesnek tekinthető ebből. Kiemelnénk egyet-kettőt, amit megosztana velünk?
Hát persze, hát meg a protokollos életemből, hát ott volt egy aranyos. Ott volt, egyszer szombaton fölhívott az egyházügyi államtitkár, már nem tudom melyik kormányból, és annyira meglepődtem, mert nem szoktak engem a lakásomon hívni. Uh-huh. Hogy Dél-Afrikából itt van egy püspök úr, akit ő csak hétfőre várt, de már itt van, és én csináljak vele valamit a hétvégén. És megadta, hogy hol vannak, volt a püspök úr, egy testőre, egy ilyen, a püspök úr egy ilyen másfél méteres pici kis fekete püspök úr volt, egy borzasztó nagy darab ember, gondolom az, hogy ilyen bodyguardja, meg egy kis holland kis holland kis nővér. Uh-huh. Ilyen apáca. És rendeltem mikrobusz, mindent megbeszéltem, és akkor ugye Budapest Szentendre, hát az teljesen evidens, és kezdtük a város nézést, és a Buda vár Mátyás templom, és vasárnap. És ott néztük, elmeséltem nekik, hogy történelmi zászlóktól kezdve, tehát gótika mindent, és azt mondja a püspök bácsi, hogy ő itt most szeretne egy misét tartani. Hát én, na most protokollos nem mond nemet, just a moment please. És bementem a sekrestjébe, jó napot kívánok, ez meg ez vagyok, és hát most a püspök úr itten akarna egy misét tartani, hát mindegy, én kimondom. És az válasz az volt, hogy latinul vagy angolul. Ott tudtam meg, hogy nem csak lehet, hanem kell is neki stációnként misét tartani. És egyből 10 perc múlva már egy külön kis oldalsó oltárnál kis csöngő volt minden misekrész, tehát ment egy ilyen rövid kis misét tartott. Én meg az oszlop mögött álltam, hogy görög már megint mit csinál. Tehát ez csak azért mesél, mert jó pofa is, meg egy kis annyi volt tanítás, az embernek van probléma fölmerül, akkor meg kell oldani, és nem csak megállni mellett, hanem legalábbis meg kell próbálni megoldani. Tehát ilyen aranyos sztorik azért voltak az életemben a munka mellett, és hát nagyon sok minden olyan is, ami nyilván fegyelmezettséget követel, de nagyon sokszor hirtelen meg kellett oldani adhok problémákat is.
A mostani életében, mert ugye ez a protokollszakértő, amikor alkalmazottként protokollszakértőként dolgozott, akkor ez egy olyan történet volt, és hogyha a mostani munkásságát nézzük, mert ugye most már vállalkozóként éli az életét, különböző előadásokat, tréningeket tart ebben a témában, mik azok a területek, amik leginkább... Hát hogy is mondjam, előjönnek, vagy előfordulnak, akár mondjuk a fiatalok körében, mint betartandó protokoll tevékenység. Tehát, hogy most nem akarok elmenni nagyon szigorú irányba, vagy vonalba, hanem maga csak azt mondani hétköznapi példákon keresztül, hogy mi az, amire illene a mai világban is jobban odafigyelnünk, és örök érvényű szabály.
Én nagyon, arra vagyok nagyon büszke, és azért örülök nagyon, hogy nagyon sok fiatal keres meg. Hát ugye több mint 12 éven keresztül a Corvinuson kurzusaim voltak, onnan is keresnek még a mai napig gyereket meg, de a előadásaimon mindig megadom az e-mail címemet azzal, hogy nekem lehet írni és lehet kérdezni, és ezt teljesen ingyen csinálom persze, tehát ha már valaki kérdez, akkor nekem muszáj válaszolnom, és nagyon-nagyon sok kérdés jön, de szinte napi szinten. És a fiataloktól is jön, éppen ma hívott föl egy hölgy, hogy a fia szeretne velem beszélni, hogy állásinterjúra megy, egy nagy minisztériumi ember asszisztensének jelentkezik, hogy akkor ő most mit vegyen föl. Hát ugye mondom, nyár van, 1000 fok meleg, mondom, öltön nyakkendőben meghal, de egy szövetnadrág ing és egy nyakkendő az szerintem elég. És olyan boldogot, hogy nem kell neki öltönyt venni. De ilyen kérdés szinte naponta van. Az embereknek tulajdonképpen még azt mondják, hogy protokollszakértő, az öltözködés ugrik be elsőnek, pedig nem itt indul a dolog, hanem ott, hogy köszönni kell. Aki belép, köszönni. Sajnos ez megy ki a divatból. Az emberek ma már nem köszönnek, pedig egyszerű, belépek a liftbe, köszönök. Belépek egy nagy áruházba is, köszönök. A belépéssel automatikusan köszönni kell. És itt szemben velem van egy kis bolt, oda ki is írt a boltosi lánynak a fia, hogy kéri, köszönjön, vagy valami ilyesmi, tehát már megfertőztem azzal, hogy akkor ő is ezt követeljek meg a vevőktől, hogy köszönni kell, amikor belépnek. De akkor nagyon sokszor felmerül a tegezés-magázás kérdése, és ez napi szinten. És a tegezés kezd általánossá válni, pedig az egy nagyon közelengedés. Tehát mivel a mi nyelvünkben van külön tegező és magázó mód, ez nem véletlenül alakult ez ki. Tehát amikor nekem egy McDonald's-ban azt mondja az a kis fiatal srác, hogy mit kérsz, akkor nézem, hogy kihez szólt. Uh-huh. Mert nyilván nem nekem szól. Uh-huh. És a tegezés magázásnál az általánossá vált tegeződést
Sok mindenben az embereket fellazítja. Ez az a hello, ez nem köszönés. Ez se kettő. A jó napot kívánok, a köszönés például.
De talán akkor, hogyha a magázódás és a tegeződés, az szerintem mindig egy ilyen nagyon megosztó téma, mert hogy sokan azt mondják, hogy ők tegeződéssel is meg tudják adni azt a tiszteletet a másik félnek, amit a magázódással kiváltanak. Ez így van ön szerint?
Persze, meg lehet, az ember nem akar megbántani senkit, akkor szegezve sem akárszva nem tudja megbántani, de akarja, akkor mind a két igemód alkalmas arra, hogy durva legyen vele. Na, a tegezésnél azt kell tudni, hogy az egy bokorból valóság, az azonos társadalmi szerepet töltünk be, tehát együtt őriztünk libát, vagy nem őriztünk együtt libát. És az angol nyelv hatására, meg hát még nem is nagyon tanítják ma már a magázást, lazul ez a fajta tegezés-magázás kérdéskör, de az emberek még mindig tudják, hogy van a különbség. Tehát hogyha olyan valaki tegezi le a másikat, az nem itt tegez ez engem. Tehát sokszor felmúl az emberekbe, annak ellenére, hogy általánosság kezd válni. És persze ez ugye fiatalon, egyetemista korban, 20 évesen, ez mondjuk normális. De már 40 évesen nem biztos, tehát a fiatalság az nem megy életünk végéig velünk kísérőként. Tehát én azt mondom, hogy a magázódás az egyfajta ritmust a beszédünknek, valahogy másképpen érzékelem. Annak ellenére, hogy tudom, hogy már mindenki tegeződik, de mondjuk, hogyha engem fölhív egy telefonos ügyfélszolgálatos, vagy mit tudom én, ilyen broker, vagy egészségügyi szűrésre menjek, vagy valami, biztos, hogy magázódni fog. Mert az szól mindenkinek.
Gondolom, hogy nőként ön is megéli, illetve folyamatosan tanulmányozza, hogy a megváltozott női szerepekkel kapcsolatban hogy változik a protokoll, hiszen nyilván 50 évvel, 30 évvel, 10 évvel ezelőtt egészen más szabályok voltak, mint ma, amikor már azt sem tudjuk mi magánemberek, hogy szabad-e kinyitni nekünk az ajtót, vagy pedig elmaradott öregasszonynak fognak emiatt nézni, hogy szeretjük, hogy feladják ránk a kabátot.
Hát ez azért egy érdekes kérdés, mert tényleg szinte naponta találkozom vele, ugyanis a női szerepek nagyon-nagyon érdekesen alakulnak. Általában is a formák, az a viselkedésünk az sokkal lassabban változik, mint maga a társadalom. Tehát sokkal később jönnek az újabb szabályok. És európai ságunkban itt azért nekünk megmaradt az, hogy a nők iránti tisztelet, ugye ez a vallási alapokon kialakult, a nők iránti tisztelet az valahol mélyen benne van. Meg ugye a polgári társadalmakban is a nők tisztelete, ugye bement egy nő, akkor a férfiak fölálltak, amikor a nőre ült, utána ültek csak le, tehát alakultak ilyen pici apró gesztusok. Na most ma már nyilván ezek a nagyon kemény szabályok nincsenek meg, de azért egy-két dologhoz szeretjük, hogyha szeretjük, hogyha egy-két dolog megmarad. Mondjuk az, hogy egy férfi adja át a helyét a nőnek, az mondjuk milyen jó lenne sokszor, amikor megyünk a buszon a három szatyor alatt fülünkön, de nem mindig van meg. Ilyenkor szólni kell, hogy adja át a helyét esetleg, hogyha tényleg fáj a lábam. Ami mondjuk hétköznap talán még kevésbé van, mert hétköznap az emberek még tartják, hogy előrengedik a nőt, hogy köszönnek, tehát még ezek úgy megvannak. Inkább akkor van probléma, amikor maga a nő is kételkedik abban, hogy ő most nő vagy nem nő. Mondjuk például a munkahelyen, vagy a vezetőbeosztásban levő nő, vagy menedzser asszony, ugye mit vár és mit nem. Ez például erre nagyon jó példa, hogy egy multicégnél, mondjuk egy német főnök, az simán bevágódik a nő előtt, mint egy fél tégla az ajtón, nem engedi előre. Ezen mi még csodálkozunk, egy német társaságban már kevésbé csodálkoznának rajta. Tehát a nők szerepe változik, de sokkal lassabban változik, mint mondjuk maga az elfogadott közösség. És az emancipáció az nem azt jelenti, hogy akkor a nőket rá kell csapni az ajtót, hanem azt jelenti, hogy egyenlő jogokkal bírunk, mint a férfiak.
Igen, én emlékszem még arra, amikor annak idején olvastunk az orosz traktorista nőkről, és aztán az egy nagy vívmány volt, amikor visszaállították a biológiai természetnek megfelelő rendet, hogy ne rázassák szét a női méhet a traktorokon, és aztán lámlám újra eljutunk egy olyan korba, amikor azt mondják, hogy de hiszen minden nőnek joga van traktoron ülni. Viszont a politikában és a diplomáciában ugyanilyen gyorsan változnak a dolgok, vagy a diplomácia az azért őrzi még a hagyományokat egészen addig, ameddig hát végképp ki nem alakul egy újfajta értékrend.
Igen, ez nagyon-nagyon jó érzékeli, és ez valóban így van, hogy a diplomáciai mozgások az valóban már nem a viselkedés kultúra, hanem a protokoll szabályai szerint zajlik, és ez mivel egy leírt dokumentum alapján történik, 1961-es bécsi szerződés rögzíti ezt. A diplomáciában azért tartják nagyon be ezeket a szabályokat, mert ha valamit nem tartanak be, vagy rosszul csinálnak, annak is jelentősége van. Tehát ott nagyon-nagyon ezek a mini jelzések nagyon átmennek. Egyébként pedig a diplomáciában a nők iránti tisztelet is pont ezért jobban megvan. Tehát vannak már női nagykövetek, vannak női politikusok, akikkel vitatkozik egy férfi, és esetleg megemeli a hangját, tehát elfogadja őt vitapartnernek, de mondjuk a büfébe hoz neki egy üdítőt, vagy az ajtónál előengedi, vagy kihúzza neki a székét. Tehát ott kicsit azért, hál' Istennek, szerencsére, én így mondanám, ott még jobban őrzik a viselkedési normákat is a nőkkel szemben.
Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy mondjuk, ha veszünk egy olyan feminista politikust, aki kikéri magának, hogy őt bármilyen módon megkülönböztessék, a diplomáciai szertartások alkalmával vagy alkalmazkodik, vagy polgárpukkaszt és felrúgja az egészet?
Nem, az nevetséges, az nevetséges. Uh-huh. Én azt hiszem, hogy normális gondolkodó politikus nő sem kéri ki azt magának, hogyha őt nőként kezelik és udvariasak hozzá. Mondjuk a késcsók az már egy picit rögzíti ezt az egész különbséget, mert ugye a késcsók a tiszteletre méltó nőnek jár ki. Mindig mondom a fiúknak, hogy például az anyósuk, tehát a tiszteletre méltóságot fejezi ki, és ha nekem egy tárgyalópartnerem, mondjuk egy férfi, tárgyalópartnere egy nő, akkor azt nem hölgyként kezeli, hanem üzletasszonyként, politikusként, diplomataként, és annak nem jár ki a késcsók. Tehát ez más a relevancia. És ha már netántán mégis, általában a késcsóknál is, a férfi megemeli a nő kezét, fölé hajol, és nem cuppant rá. Uh-huh. Tehát egy jelzés csak, hogy megtiszteltem azzal, hogy mintha megemelem a kezét, mintha kezet akarnék csókolni. De mondom, ez diplomáciában, hát azért volt már erre egy-két példa, nem nagyon elfogadott dolog.
Mondta azt, hogy amikor a diplomáciában vagy egy üzleti tárgyaláson beszélnek egymással a felek, akkor nem veszi figyelembe, hogy a másik nő. Ez egyrészt azt gondolom, hogy abból a szempontból természetes, hogy nem teszünk különbséget a másik ember, minek szakmai mi volt, tehát figyelembe véve, hogy ő nő vagy férfi. Másrészt pedig azért a gesztusok szintjén, hogy mi az, amit megengedek vagy nem engedek meg magamnak, az is gyakorlatilag egyenlővé válik?
Igen. Egy üzleti életben egy férfi nő, tehát két cég vezetője leül beszélgetni egymással, ott nyilván a férfi nem azt tekinti, hogy most ő nem illik vitatkozni egy nővel, hanem azt tekinti, hogy a cég érdek, hogy igen, vitatkozzon, mert az önnőnek ilyenkor kőkeményen ki kell tudni állni, és megvédeni az érdekeit. Tehát ott nyilván ugyanúgy két ember beszélget, és nem egy férfi meg egy nő. Ami viszont érdekes, hogy szünetekben, vagy tárgyalás szünetében is, ha férfiak vannak, esetleg elcsattan egy-egy durva szó, vagy egy-egy képes megjegyzés, ezt már nőkkel szemben nyilván nem tehetik meg. Egyébként ez a durva beszéd is, ha már eszembe jutott, hát még olyan 20-30 éves, hogyha egy nő oda ment a társaságba, akkor a férfiak nem beszéltek tovább, csúnyán abba hagyták. Most már sokszor már a lányok is csúnyában beszélnek, mint a férfiak, mert hogy emancipáció maca, de hát ez nem igazán van ez így jól. Az durva beszédet azt semmiképpen nem fogadom el, pláne nem nővel szemben.
Igen, azt gondolom, hogy a nyelvről megérne egyébként egy külön misét az, hogy a nyelvünk hogy durvul el, és az mennyire durvítja a viszonyokat egyébként, mert azt gondolom, hogyha valakivel megengedem.
Egyet elmondhatok?
Mert természetesen.
Beszaladtam egy boltba, de csak egy dolgot akartam, hogy van-e egyáltalán, tehát egy percre mentem be, és a taxis megállt a bolt előtt, hogy csak megvár, beugrok, kijövök. És amikor kijöttem, egy másik autós, az én taxisommal borzasztó felhangon üvöltve, borzasztó durván beszél, de olyan nagyon ócska csúnyán beszélt, hogy rossz helyen áll. És ránéztem a férfire, és a férfi kocsijába ült egy nő. És ránéztem a férfire, mondom,
Ne haragudjon, uram, hát egy hölgy előtt hogy beszélhet ilyen csúnyán? Hát ezek a férfinak elrobták a hangját. Annyira meglepődött, hogy utána beszállt a kocsiba és elment.
Valószínű, hogy erre a szempontra már nem is gondolnak az emberek, hogy egy nő előtt nem beszélünk csúnya, de azt gondolom, hogy eleve ez a trágár beszéd, az nagyon sokat ront a kapcsolatokon, meg a kapcsolatok minőségén is, hogy ezt megengedjük egymással szemben. Ön hogy tapasztalja egyébként, hogy...
Sajnos nagyon ócskává teszi a kommunikációnkat, és ez a csúnya beszéd, ez a minden a vaze-vaze, az tulajdonképpen még a szókincsüket is gyéríti, mert nem mondunk ki, hanem elből, megből, összebből, szétből, tehát az igéket azok elvesznek. Tehát ezt nem volna szabad megengedni, és ha egy nő előtt, a nő legalább csodálkozom, hogy mondta. Tehát ne fogadja el legalább, hogyha előtte így beszélnek, vagy ne adj Isten, vele így beszélnek. A csúnya beszéd nagyon-nagyon rontja a kommunikációnkat, és nagyon ócskává teszi, indulatszavakban is. Nyilván, hogy vannak, beütöm a lábam, beütöm a kezem, amit tudom én, megvágom a kezem a késet, én sem azt mondom, hogy ebugatta. Tehát nyilván az emberből indulatból kiszaladhat, de az, ami hétköznap sajnos egyre több helyen érződik, az azért nem normális. Valljuk be őszintén, hogy ugye fejtől büdösödik a hal, ahogy a közbeszéd a politikusi szinten, a média szinten romlik, az szépen legyőzik, hogyha neki is lehet, akkor nekem is lehet.
Így aztán nagy felelősségünk van abban, hogy mi hogy beszélünk, és milyen mintát mutatunk. Egyébként azt gondolom, hogy a média munkásainak, illetve a politikusoknak kifejezetten, de mindenkinek, tanároknak, szülőknek, egész egyszerűen az utcán, amikor egymással bizony beszélünk, ez mintát
bizony, ezt
ad.
Nagyon kéne tudni, hogy ezt már gyerekkorban meg kéne tiltani, le kéne valahogy állítani, és még ha már nyelvünk beszélünk, ez a nyelvtani helyes beszéd, tehát ugye, hogy beszél valaki, és hát sajnos az is nagyon kopik, ez egyik ilyen tévés műsorvezetőnk például rendszeresen mondja azt, hogy per pillanatnyilag, és akkor én meg a hajam égnek áll. Vagy amikor azt mondják, hogy az, hogy voltam az iskolába, azt még megbocsátom. Egyik politikusunk azt mondta a napokban, hogy mikor a tanárnő belép a tanteremben, és akkor már nevettem. Tehát a nyelvtani, hogy még azt mondom, hogy a nyelvtanilag hibás beszéd olyan, mint a szájszag. Tehát az a, pláne mondom, közszereplőként, médiában, erre különösen nagyon kellene figyelni.
Hogy érzi magát velünk itt a Civil Rádióban?
Jaj, nagyon jól. A hájjal kenegetnének. Nagyon-nagyon-nagyon örülök annak, hogy beszélgetnek velem, de szerintem ezt mindenki szereti, hogyha picikét ott van valahol. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy engem hívogatnak és beszélgetünk.
Én köszönöm, de nagyon remélem mindannyiunk érdekében, hogy meg is fogadják a tanácsait.
Én is remélem, hogy tudok segíteni embereknek, akik bennünket hallgatnak. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Ezen a héten a Civil Rádióban a hét embere a 117 perc magazinban. Görög Ibolya, protokoll szakértő és szaktanácsadó volt.
Civil Rádió, az emberi hang.